Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 17. század második fele és a 18. század első évtizedei nem csupán az abszolutizmus fénykorát, 14. Lajosnak, a napkirálynak az uralmát, de a katolikus szellemi élet megélénkülését is jelentették a kor vezető katolikus hatalmának számító Franciaországban. Ebben a pezsgésben pedig a jezsuiták mellett más rendek, nem egyszer a jezsuitákkal vitában álló tagjai is jelentős szerepet játszottak. Ebbe a szellemi körbe tartozott Philippe de la Trinité, a Szent Háromságról nevezett Fülöp testvér, világi neve szerint Julien Esprit, teológus és misztikus, fiatal éveiben misszionárius, a barokk skolasztika tomista irányzatának képviselője, Sarutlan Karmelita szerzetes. Philippe, vagy akkor még Julien 1603-ban a Vénissin megyei Malaussin településen látta meg a napvilágot, és fiatalon kötelezte el magát a szerzetesi hivatás mellett. Lyonban, Párizsban, Rómában tanult teológiát, bölcseletet, keleti nyelveket, 1629-től pedig Perzsiában és Indiában a goai misszióban dolgozott. 1639-ben tért vissza Európába, rövid római tartózkodás után pedig rendi kötelékben Lyonban lett teológia tanár és folyamatosan viselt tisztségeket a rendi kormányzatban is. 1659-től konzultora volt az Index kongregációnak, közreműködött több szentélyavatási eljárásban, 1665-től pedig gyakori vizitációs útjait leszámítva rendi generálisként Rómában élt. Philippe művei egy részében missziós tapasztalatairól, keleti utazásairól készített népszerű, sok kiadást megélő beszámolókat. Munkái második csoportját, a karmelita rend történetét és misztikájának hagyományát feldolgozó művei alkották, és akkor spirituális igényeinek engedve összefoglaló kézikönyvben dolgozta fel a misztikus teológia elméletét, valamint a karmelita lelkiség témáit. Dogmatikusként és bölcselőként az életszentség hírében álló erősen aszketikus és misztikus elkötelezettségű Philippe, aki egyik vizitációs útja során 1671-ben Nápolyban halt meg, a barokk skolasztika konzervatív irányzatának volt a maga korában a nagy hatású, bár kevés szellemi eredetiséget felmutató képviselője, aki filozófiai és teológiai előadásaiból készült rendszerező kézikönyvek egész sorát, közte a tomista bölcselet és teológia rendszerét összefoglaló munkákat adott közre, és gyakran írt mariológiai kérdésekről és a bűnbocsánat témájáról. Nála valamivel fiatalabb és egy másik szerzetesi közösség tagja volt Louis-Thomas Sindeynak, oratoriánus szerzetes, aki 1619-ben Aix-en-Provence-ban látta meg a napvilágot. Fiatalon lett szerzetes, aki egész élete során francia oratoriánus kollégiumokban működött, mint az irodalom, az egyháztörténelem és a dogmatika elismert és ünnepelt tanára, akinek bíborosi kinevezését is csak azért gátolta meg 14. Lajos, hogy a francia egyház ne veszítse el egyik legjobb teológusát. Thomasin már első nagyobb dogmatikai munkájában a történeti szemlélet alkalmazójának bizonyult, hiszen a régi, egyetemes és helyi zsinatok döntései gyűjtötte össze, hogy azok véleményével igazolja a skolasztikus hitszemlélet elveinek igazságát. Élénken kivette részét a korszak kegyelemtani vitáiból is, a jansenista álláspontot cáfoló munkája olyan élesen fogalmazott, hogy a műterjesztését egyházpolitikai meggondolásokból királyi rendelet tiltotta meg. Legkedvesebb főművének témát adó szakterülete is történeti stúdium volt. Összefoglaló az egyház fegyelmi és bűnbánati rendjét vizsgáló szintézis, a kánonjog történetének alapvető jelentőségű feldolgozása. Történeti tanulmányai mellett, de a pozitív történeti módszer alkalmazásával számos dogmatikai munkát is megjelentetett, amelyekben a klasszikus tomista hagyomány keretei között a megtestesülés teológiájáról, a liturgia és a morál kérdéseiről fejtette ki a véleményét. Élete utolsó éveiben, 1695-ben Párizsban bekövetkezett haláláig a héber grammatikáról készített kézikönyvén dolgozott, egy másik, csak halála után kiadott írásában pedig, kor az Zilágy felekezetei viszonyai bírálata gyanánt az egyház egységéről, annak helyreállításáról mondott véleményt. Thomasin a teológiai középút képviselője volt saját kora francia szellemi életében. Elvetette a janzenista és a gallikán felfogást, de a dogmatikus tomista nézetekhez vagy a radikális jezsuita teológiai szemlélethez sem csatlakozott. A következő nemzedék tagja volt Alexander Natalis. Eredeti neve szerint Noël Alexandre, teológus, filozófus, egyháztörténész, a francia barokk skolasztika neves képviselője, dominikánus szerzetes. Natalis 1639-ben Rouenban látta meg a napvilágot, fiatalon lett dominikánus, Párizsban tanult, majd élete java részét is a városban töltötte, ahol a híres Saint-Jacques rendi kollégiumnak és a Sorbonne teológiai fakultásának volt a professzora, de provinciálisként egy ideig a rendi kormányzatban is dolgozott. Több alkalommal prédikált 14. Lajos király előtt is, aki bizalmába fogadta, egyházpolitikai kérdésekben kikérte a véleményét, életjáradékot juttatott neki. Natalis kora egyházi vitáiban a Sorbonne véleményéhez igazodva gallikán nézeteket, a Rómától nagyban független francia nemzeti egyházügyét képviselte. Ennek megfelelően 1741-ben egyike volt a janzenistákkal kompromisszumot kereső párizsi teológusoknak, 1714-ben pedig azoknak, akik tiltakoztak a janzenizmus végleges elítélését kimondó Unigenitus bulla ellen. Ugyanakkor Natalis teológiai értelemben nem tekinthető janzenistának, gallikán szellemű állásfoglalásait pedig élete utolsó éveiben sorra vonta vissza. Művei között egyháztörténeti, dogmatikai, egzegetikai és kontroversz teológiai művek egyaránt vannak. Első nagyobb írás a sok kötetes, erős forráskritikai érzékkel kidolgozott egyháztörténeti szintézise volt, amelynek egyes részei az investitúra harcok gallikán szellemi értékelése miatt 1682-ben indexre kerültek. Ószövetségi és újszövetségi értekezéseit két nagy sorozatban tette közzé, polemikus írásaiban pedig főképpen a szentségtannal, a szentségek értelmezésével foglalkozott. Némi gallikán, illetve augusztiniánus felhangokkal, de ezekben a művekben Natalis ortodox tomistának vallotta magát, aki szigorúan igyekezett ragaszkodni az aquinói tanításához. Dogmatikai és morálteológiai szintézisében, amely főművének tekinthető, Natalis elsősorban kora jezsuita teológiáját bírálta, a jezsuitizmus ellen pedig vitairatok egész sorában is fellépett. Visszatérő témái közé tartozott a dominikánus misszió szellemi védelmezése, francia nyelvű írásaiban pedig főképpen az isteni kegyelem morális hatásairól értekezett. Natalis magas kort megérve, miközben utolsó éveire megvakult és visszavonult a nyilvános szerepléstől, 1724-ben Párizsban távozott az élők sorából. Vele csaknem egyidős volt rendtársa, a dominikánus hagyománynak megfelelően ugyancsak a tomista teológia és bölcselet képviselője Antoine Massurier, aki 1632-ben Toulouse városában látta meg a napvilágot. Fiatalon lett szerzetes, aki a rendi tanulmányokat követve a francia dominikánusok top konventjében tanított filozófiát, majd Saint-Germain rendi főiskoláján volt, novícius mester és a teológia tanára, és ezekben az években rendezte sajtó alá neves rendtársának, a fiatalon elhalt Vincent Contensonnak Teologia Mentis et Cordis című misztikus indítatású monumentális lelkiségi munkáját. Massurier 1687-től Rómában élt, ettől az időtől rendfőnöki asszisztens, a Szent Officium és a Ritus Kongregáció konzultora volt. Ebben a minőségében egyik hivatalos bírálója volt a nagyhírű egyházi szónok és író Fénelon érsek cezúra alá vont írásainak és elméleti ellenfele a kvietizmus misztikájának, melynek ellensúlyozására az Aquinoi alapján igyekezett egy racionális misztikát kidolgozni. A rítusvitában pedig a jezsuiták inkulturációs szemléletével szemben a liturgikus tradíció konzervatív védelmezői közé tartozott. Kegyelemtani kérdésekről írva élesen elutasította a molinista nézeteket, ami miatt zömében jezsuita ellenfelei a janzenizmus iránti szimpátiával is megvádolták. Irodalmi működésének középpontjában egy olyan szisztematikus, spirituális teológia megalkotásának szándéka állt, amelyet atomista hagyományból igyekezett levezetni. Ebben a szellemben kommentálta, értelmezte Szent Tamás szövegeit, önálló értekezéseiben pedig az imádságos élet és az Isten szeretet kérdését vizsgálta. Ortodox tomista szemléletű a kegyelemtani vitában a spanyol rendtárs Domingo Báñez felfogását követő munkáiban ő fogalmazta meg a híres Divus Tomás sui interpres, az isteni Tamás önmagát magyarázza elvet, amely azután évszázadokon keresztül szinte korunkig alapelvnek számított a dominikánus teológusok Tamás értelmezései, kommentárjai számára. Massurier 1706-ban halt meg Rómában. Ismét egy nemzedékkel volt fiatalabb nála a német alföldi vallon származású teológus és bölcselő Charrené Billuard, ugyancsak dominikánus, francia nyelvterületen a barokk skolasztika tomista iskolájának vezető képviselője a 18. század elején. Billuard 1685-ben a mai Belgiumban, Revinander-Maas városban született francia ajkú polgárcsaládban. A dominikánus rendbe lépve Douai-ban tanult, majd tanári működésének szintere is Douai, inak és szülővárosának dominikánus konventje volt, közben pedig több alkalommal volt prior és a belga domonkosok provinciálisa. A kor francia teológiai életét szoros szálakkal kötődő életművének gerincét, az aquinoi rendszerét és a korábbi tomista iskola nézeteit összefoglaló kézikönyvek jelentik, melyekben világos és áttekinthető szerkezetben, iskolás szellemben kevés intellektuális eredetiséggel dolgozta fel a tomista teológia és bölcselet anyagát. Így Tamás kommentárjaiban sokat merített a spanyol rendtárs Juan de Santo Tomás magyarázataiból, morálteológiájában meg a probabiliorizmus következetes képviselője volt. Több írásában idősebb rendtársa Alexander Natalis barokk színezetű tomista rendszerét igyekezett tovább építeni. sok kötetes szintéziséből élete utolsó éveiben rövid kompendiumot is készített, melyet a következő századokban tankönyvként használtak itáliai és francia egyetemeken, dominikánus főiskolákon. Művei egy része így kegyelemtani kérdései tomista szellemben tárgyaló, dogmatikai és polemikus értekezései és összegyűjtött homiliái csak halála után jelentek meg nyomtatásban. Billuár a belga régióra is erősen ható francia felvilágosodás delelőjén 1757-ben halt meg szülővárosában, Revin-Andermaszban. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.